Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Bauer Lea, aki a Biocontrol Hungária nemzetközi osztályvezetője. Góranga. Mai témánk elég sokrétű, ugye a helyből, ahol beszélgetünk, a Biocontrol irodája adódik, hogy ugye itten a nagy vegyipari és biotechnológiai gigászok és a józanész harcáról fogunk beszélgetni. Úgyhogy ez egy elég nagy téma, vágjunk is bele. A legújabb rettenetes hír, azért nem mondom, hogy rémhír, mert a rémhírek nem igazak, de ez sajnos igaznak tűnik. A legújabb rettenetes hír, hogy a Monsantónak a vezető terméke, a sok-sok milliárd dollár forgalmat kitevő Roundup nevű gyomírtó, erről egy amerikai egyetem kimutatta, hogy rákkeltő. Most erre a Monsanto az összes ügyvédjét ráküldte erre az egyetemre, hogy vonják vissza ezt az állítást. Érthető, mert ez a Roundup, ez hát szerintem a fő mumus a mi témánkban. Mi a véleménye erről?
Köszönöm szépen a meghívást először is. Én a Biocontrol Hungáriának, ennek a biogazdálkodást ellenőrzést tanúsító szervezetnek a nemzetközi részlegét vezetem, és tulajdonképpen így a munkám révén kényszerűségből kerültem kapcsolatba a GMO kérdésével. Köszöntöm a hallgatókat is. Mindenképpen én is úgy érzem, hogy jelentős fenyegetést jelent ránk nézve. Az a helyzet, hogy annak ellenére, ugye, hogy mi az Európai Unióban, számos tagállamban, európai szinten, uniós szinten engedélyezzük a MON-810-es kukorica termesztését, mégis tagállami szinten sokan nem, és nálunk sincs. Ezzel szemben a kutatási eredmények azt mutatják, hogy gyakorlatilag minden ország nagyon jelentősen szennyezett a glifozáttal, tehát ami a hatóanyag ennek a Roundup vegyszernek, illetve annak bizonyos bomlás termékeivel, amelyeknek számos káros hatása kimutatott.
Tehát ez szennyezettek, olyan... szennyezettek vagyunk ezzel a mi is, pedig igen. Nem használják.
Ez egy totális gyomírtószer, tehát mindent gyakorlatilag kiírt. Mindent kiírt, amit leszórnak vele, és ez a tehát nem, a MON 810-es, bocsánat, ez egy BT toxintermelő kukorica, ez teljesen más, tehát ez az egy engedélyezett, amit mi ezt is betiltottuk, de más olyan genetikailag módosított növények, amelyek most a piacon vannak, nem termeszthetők az Európai Unióban, így a glifozáttal szemben toleráns fajöták sem, mégis el vagyunk szennyezve gyakorlatilag. Azért, mert ez egy... Nem, ez egy totális gyomírtószer, és egyébként mielőtt, tehát, hogy mondjam, még a kultúrnövény csírázása vagy jelenléte előtt használják totális gyomírtónak mások is, tehát nem csak egy ilyen árukapcsolásban.
Értem.
De gyakorlatilag a világunk, mondhatnánk, hogy szennyezett, az anyatejből kimutatható, a lakosok véréből is kimutatható.
De durva. És még Magyarországon is.
Én úgy tudom, Magyarországon igen. Is.
Persze azt hiszem, hogy maga a gyomírtó az nincs betiltva Magyarországon.
Nincs. Azt tehát lehet használni. Igen, így van. Igen. Csak azt érdemes tudni, hogy vannak olyan genetikailag módosított növényfajták, amit úgy módosított, hogy erre a totális gyomítószernek ellenálljanak, tehát hogyha lepernetezzük vele, akkor ők élnek és virulnak, minden más elpusztul.
Igen,
tehát
igen.
Ezt akartam, csak bocsánat, igen, egy kicsit belekeveredtem, de ezt akartam mondani, hogy ezért van GMO vonatkozása.
És én úgy tudom, hogy az egésznek a PR-ja, amivel eladják ezeket a GMO kukoricákat, az, hogy így majd kevesebb gyomírtóra lesz szükség. De valóságban úgy tudom, hogy néhány év alatt annyira kitenyésztődnek az ellenálló gyomok, hogy a 5-szörös, 10-szeres mennyiséget kell ebből a méregből kiszórni, ezt jól tudom?
Hatalmas mértékben megnövekedett ennek a vegyszernek a felhasználása. Épp most hallottam egy konferencián, hogy Brazíliában elképesztő mértékben megnőtt a vegyszerfelhasználás, az a pénz, amit erre költenek. Ugye, mert ott ez bevett termesztésben van.
Hát igen, ez mondjuk egy egészen más ágra vinni a beszélgetést, ha elővennénk azt, hogy vajon az Amazonas őserdeit miért is írtják, mert nem a fáért vágják ki, de majd esetleg erről később, ha lesz időm. Nos, akkor tehát ez a vegyszer, ez itt gyakorlatilag most már minket is elönt, de akkor felmerül a kérdés, hogy hát ugye az elmúlt mondjuk 200 évben a mezőgazdaságnak a teljesítő képessége iszonyúan megnőtt, legalábbis a nyugati világban. Tehát ugye a termés átlagok megsokszorozottak. Tehát ugye ez képest persze a népesség is nagyon megnőtt, és a népességet ugye etetni kell valamivel. Tehát ugye tudjuk, hogy a mezőgazdaság gépesítése, a műtrágyázás, a növényvédelem, az úgynevezett kártevők elleni védekezés, a gyomírtás, ugye ezek látványos eredményeket hoztak, ami mondjuk a gabonatermés fajlagos mértékét illeti, vagy akár a zöldségtermelést, ugye, hát soha olyan gyönyörű, szép, festeni való almák nem voltak az én gyerekkoromban, amikor nem volt ez a vegyszeres élet, mint amit most a Tesco-ba a polcon leemelhetünk. Na most ez egy valós fejlődés, egy olyan eredmény, aminek tapsolunk kell, vagy hát nem egészen?
Hát mindenképp úgy érzem, hogy ez egyfajta látszat eredmény, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon sérülékeny, vagy úgy is mondhatnánk, hogy számos olyan problémát vet fel, amivel egyébként emellett szembe kell néznünk. Gondolok csak arra itt, hogy igen, megnőttek a termésátlagok, de nézzük meg a beltartalmát azoknak a növényeknek, amiket ezzel a technológiával termesztünk, iparszerűen állítunk elő. Én pont éppen arra az egyetemre jártam, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol végeztek olyan vizsgálatokat, régi adatokkal összehasonlították a most termelt növények beltartalmi értékét, és nagyon nagy különbségek vannak. Tehát az, hogy ilyen egyoldalú például a műtrágyázás, a tápanyag gazdálkodás a mezőgazdaságban, annak ez lett az eredménye, hogy nem olyan sokszínű és minőségi a beltartalma az előállított növényeknek, és ez csak egy dolog. Másrészt például ezek a nagyon vegyszerekkel és műtrágyákkal kézben tartott és kontrollált, sokszor monokultúrás előállítási rendszerek nagyon sérülékenyek. Jön egy olyan betegség, ami ellen nem védekeztek, vagy nem volt eddig annyira számításba véve, és minden romba dőlt. Tehát
ez olyan, persze ilyen volt annak idején, még már egészen másokból, amikor a filoxéra megjelent, ugye?
Például.
100 éve körülbelül, ugye? És akkor tényleg kipusztult az összes történelmi borvidéken, az összes szőlő kipusztult, és akkor kellett ilyen ellenálló fajokat telepíteni. De akkor még volt miből válogatni.
Igen.
Most mi a helyzet?
Pont azért, mert ugye a vegyszerek előállítás és fejlesztése együtt jár a fajták előállításával, nemesítésével, nagyon szorosan összefüggnek, és egymásra vannak utalva, én úgy érzem. Most térjünk rá egy kicsit az ökológiai gazdálkodás, ami sokkal közelebb áll az én szívemhez, mint akár a GMO téma, akár ez. Ezből az iparszerű gazdálkodásból nem tudunk szinte olyan fajtát használni az ökológiai gazdálkodásban, ami jól működne. Pont
miért?
Azért, mert nagyon beszűkültek a tulajdonságai.
Tehát olyan, mint a drogos, aki már a napi drogja nélkül nem tud dolgozni, nem tud működni?
Erre gyakorlatilag arra vannak nemesítve, hogy ebben a szisztémában éljenek, és jó eredményeket hozzanak, jó termést produkáljanak, úgy, hogy tudjuk, hogy a betegségek ellen ezzel-azzal védekezünk, kártevők ellen szintén, de nincs meg az a saját ellenálló képességük, ami például az ökológiai gazdálkodásban alkalmassá tenné őket a termesztésre. Mi sokkal inkább rá vagyunk utalva, vagyis szeretnénk, hogyha válogathatnánk azokból a régi fajtákból, vagy azokból a helyi viszonyokhoz alkalmazkodott fajtákból, amelyek évtizedekkel ezelőtt a termesztés rendelkezésére álltak. Igen. Sokkal inkább alkalmasak. Pont ezért, mert nagyon sérülékenyek, hogyha ilyen egyszerűen akarom kifejezni magam, vagy közérthetően.
Hát én pár évvel ezelőtt telepítettem egy gyümölcsöst Somogyvámoson, mert Somogyvámoson van egy házam, és ott ilyesmikkel játszadozom, van zöld, van egy kis reteményes kertem is, ami persze soha nem lát vegyszert. A gyümölcsösbe azért tavasszal egy kis rézzel azért meg kell fékezni a gombákat, de alapvetően ez, de ezt úgy tudom, hogy ezt a biokontroll is engedélyezi, vagy szóval elfogadható bió kertészkedésnek egy kis részvegyület.
Igen, bizonyos mennyiségi korlátok mellett
tavasszal lemosó igen, permetezés.
Erre van lehetőség a biogazdálkodásra.
Igen, úgyhogy lehet mondanom, hogy ez, ha a szomszédok nem nyomnák tele a környezetet vegyszerrel, akkor ez akár még egy biokert is lehetne. De azt tapasztaltam, hogy amikor a fajtákat próbáltam összeszedni a gyümölcsöshöz, hogy a hivatalos fajtalistán összesen van 12 féle almafajta, és hogy elvileg nem is szabadna más forgalmazni, mint ami ezen a listán van. Azért az én kertemben 17 féle alma van, és akkor nem beszélek a többiről, a körtékről, a szilva, a barack, ezek, tehát egy ilyen jó kis növényegyüttes sikerült összehozni, és meg kell azt is mondanom, hogy igaz, hogy az almáimat szerintem egyet sem lenne hajlandó a Tesco kitenni a polcra, mert olyan csúnyák, viszont olyan ízük van, amire csak gyerekkoromból emlékszem. Tehát ezek a bolti fröccsöntött gyönyörű műanyag almák, ezek nem hozzák azt az ízt.
Igen, ez a teljes mértékben azzal van összefüggésben, hogy a beltartalommal vesztettünk.
De akkor valami baj van a szabályozással is. Jól tudom ezt a fajta számkorlátozást, hogy ez így van?
Tulajdonképpen igen, az ökológiai gazdálkodók is éppen ezzel a nehézséggel állnak szemben, hogy nagyon beszűkültek azok a lehetőségek, hogy milyen fajtát használhatnak, mi az, ami engedélyezett hivatalos. És ez nem csak Magyarországon, EU-s szinten, tehát nemzetközi szinten küzdenek civil szervezetek azért, hogy a vetőmagra vonatkozó jogszabályok is oly módon változzanak, hogy sokkal szélesebb palettáról lehessen választani, és ezek valóban forgalmazott, illetve a piacon legálisan beszerezhető fajták, tájfajták legyenek.
A lányom is ilyen, hát tulajdonképpen lehet, hogy még talán is meg is egymást, mert ő is Gödöllőre járt. Mindig gondolkozom kell, hogy mi, hogy hívták a szakot, szóval környezetgazdasági szakra járt.
Igen, a környezetgazdálkodás.
Igen, a KTI nevű, ma már létező intézmény, és hogy ő az egyik ilyen nyári gyakorlaton az őrségben, őrségben felmérte a gyümölcsfajtákat, tehát a gyümölcsfa fajtákat, és 85 féle almafajtát sikerült azonosítani. Na most ez a biodiverzitás, ez szerintem egy érték. Tehát milyen következménye van annak, hogyha ezt szétverjük?
A legfontosabb szerintem pont ez a sérülékenység. Tehát az, hogyha ugye maga a környezet, maga a természet is nagyon sokszínű, sokféle hatás éri. Ugye mi gyakorlatilag egy ilyen kis mesterséges burokban termesztünk, próbáljuk azt minél inkább izolálni a természettől, míg például az ökológiai gazdálkodásnak is ez az egyik alapelve, hogy abba illeszkedve kellene előállítani a saját élelmiszerünket. És hogyha sokféle az, amit termesztünk, sokféle fajtához nyúlhatunk, akkor sokkal biztosabb lábakon áll ugye a termesztés is. Ezek sokkal ellenállóbbak a betegségekkel, vagy akár kártevőkkel szemben, ezek
vagy
a fajták,
időjárás,
illetve hogyha az egyik
az
nem annyira, akkor majd a másik beválik addig.
Pontosan, tehát, ez az nekem, igen.
Persze, hogyha a természet is ilyen sokszínű, akkor sokkal könnyebb egy odaillő, hosszú távon fenntartott és jól működő gazdálkodást folytatni, hogyha ott is biztosítjuk ezt a sokféleséget.
Igen. Hát nekem van 5 kajszi barackfám, illetve most már egy kicsit több, mert tavaly még egy párat elültettünk. És ebből az 5 kajsziból, hát tavaly nem volt semmi, mert a tavalyi időjárás olyan volt, hogy gyakorlatilag semmilyen termés nem volt, de azt megelőző évben 2 fán termett. A másik 3-on nem. Azt a megelőző évben meg a másikak adtak többet. Tehát ez igazolva ma a gyakorlatból, amit mond, hogy tulajdonképpen, hogyha a sokféleséget megtartjuk, az egy nagyobb biztonságot ad a termést illetően.
Így van. Ha mi lehet, hogy olyan magas termésátlagokra nem számíthatunk, de egy biztos, stabil szintet tudunk tartani. Ugyanis az ökológiai gazdálkodásban is az a fő szemlélet, hogy a kártevőket, betegségeket ne nullára írtsuk ki, hanem egy olyan elviselhető szinten tartsuk ezzel a sokféleséggel, ami egyébként így működik is, hogy annyi kárt okozom nekünk, ami elviselhető, de meg tudjuk mellette termelni magunknak azokat a javakat, amiket szeretnénk. És pont ezért, mert ez nem annyira sérülékeny rendszer, hosszú távon hozza azt az eredményt, amire szükség van.
Igen. Hát most hallgassunk egy kis zenét, és utána a zene után folytatjuk.
Oh,
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemmel Mérő Mátyás, és Bauer Leával beszélgetünk, aki a Biokontroll Hungáriának a nemzetközi osztályvezetője. És a témánk persze, mi más lehetne, a biokertészet vagy organikus kertészet, növénytermelés, a vegyszermentes, egészséges élelmiszerek előállítása, és most hát itt elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy rendben van, nem akarjuk a környezetünket teleszórni méreggel, de hát akkor a bogarak mindent megesznek, nem?
Igen, csak hogy vannak olyan módszerek is, amelyekkel mégis tudunk ezen valamelyest, és nem is kismértékben csökkenteni, illetve mérsékelni ezen a helyzeten. Ugyanis az ökológiai gazdálkodás sokszor csak úgy mondják, hogy vegyszermentes gazdálkodás. Ennél sokkal bonyolultabb, sokkal többről van szó. Itt egy alapvető rendszer szemléletből beszélünk, amelyben nagyon fontos, hogy egyensúlyra törekedjünk. Tehát a növényvédelem nem szűkül le arra, hogy bizonyos anyagokat bevetünk a kártevők és betegségek ellen. Itt sokkal többről van szó. Tehát az ökológiai gazdálkodásnak más, akár agrotechnikai módszerei is gyakorlatilag hozzájárulnak ahhoz, hogy egy egészséges növényi, és az egész gazdaságra nézve egy egészséges állapotot tartunk föl. Tehát például én ide sorolnám azt is, hogy a tápanyag gazdálkodást hogyan intézzük. Tehát nem egy egyoldalú nitrogén-foszfor-káli műtrágyázást alkalmazunk, nagyon fontos az, hogy a talaj-tápanyag tartalmát ennek egész sokszínűségében nézzük. Tehát itt a tápanyag utánpótlást egyrészt a vetésforgókkal, a megfelelő növény fajok alkalmazásával, itt most a nitrogéngyűjtő pillangós növényekre gondolok például, hogy ezeket is be kell illeszteni a vetésforgóba. Erre gondolok, vagy azt, hogyha mégis szorulunk külső tápanyag behozatóra, akkor azt szerves trágyával pótolják a biogazdálkodók. Egyáltalán egy fajta egyensúlyt kell fönntartani a tartott állatok és a termesztett növények közt. Tehát azt, hogy az állatainkat lehetőleg a saját növényeinkkel takarmányozunk, azon kívül, hogy magunknak élelmiszert állítunk elő, és az állatokat, a trágyát pedig visszaforgatjuk a gazdaságba. Ha ez egy gazdaságon belül nem valósulhat meg, akkor biogazdálkodóknak akár egy régión belül vagy közel össze kell dolgozniuk. De ugyanide tartozik a megfelelő fajta választás, amit már érintettünk, hogy olyan alkalmas, ökológiai gazdálkodásra alkalmas, jó ellenálló képességű növényfajtákat válogassunk össze, amelyek illeszkednek ebbe a gazdasági rendszerbe egyrészt, illetve a helyi viszonyokat is jól tolerálják, ott jó életképesek legyenek. És ezen kívül kifejezetten növényvédelmi céllal is vannak olyan anyagok, amiket fel lehet használni.
Például
olyan például növényi kivonatok, vagy olyan természete, vagy régi hagyományos.
Csalán.
Például. Igen. Olyan hagyományos, a régóta alkalmazott anyagok, mondjuk ide tartozik, és a leginkább, hogy mondjam, ilyen vegyszerhez hasonlító anyagok a réz és a kém. Ezeket lehet használni. Az a lényeg, hogy ami az engedélyezett, ezt egyébként Európai Uniós szinten van egy olyan lista, ami tartalmaz azokat a hatóanyagokat, amiket fel lehet használni. Az a fontos ezeknek a használata se a környezetre, és természetre, és magára a gazdálkodóra, illetve a fogyasztóra káros hatással ne legyen.
Uh-huh. Igen, tehát tulajdonképpen akkor ezek a részvegyületek, ezek lehet mondani, hogy a természetben is előforduló anyagok, amelyeket mondjuk oda juttatunk, ahol szükség van rájuk, de nem egy idegen, mesterséges, hogy is mondjam, szintetikus úton előállított méregről van szó, igaz?
Igen, és de a réz az egyetlen olyan anyag a listán gyakorlatilag, amit mondhatunk, hogy a leginkább kényes kérdés, és igen, amiben szeretnek bele is kötni az ökológiai gazdálkodás ellenzői. Azért van most is jelenleg is a szabályban egy mennyiségi korlát, tehát nem lehet nyakló nélkül alkalmazni, hanem csak bizonyos mennyiségben, amikor szükséges. Azért, mert a talajban felhalmozódhat a rész. Aha. Nagyon hosszú idő alatt, tehát azért ez nem egy olyan egetlengető probléma. És
ennek ilyen fiziológiai hatása lesz? Vagy,
hát,
vagy egyszerűen csak megbont egy egyensúlyt megint?
Eleve a talajba, hogyha ilyen fémtartalom nem kifejezetten.
Nem kívánatos.
Kívánatos, illetve, de az, azt akartam mindenképp emellett a kérdésmet hangsúlyozni, hogy az ökológiai gazdálkodás szabályainak is van egyfajta evolúciója, tehát mindig folyamatosan arra törekszik, hogy ezeket a problémákat, vagy amit még nem tud megoldani a maga módszereivel, azt minél előbb a jelenlegi kutatások segítségével megoldjuk. Tehát most is zajlanak Európa szerte olyan kutatások, hogy a rezet próbáljuk meg kiváltani, amennyire lehet.
Hát igen,
főleg ez elmondom a szőlőtermesztőknek első rendű problémája.
Aha. Mert azért már láttunk olyat, hogy megpróbáltunk egy rosszat elhárítani, és egy sokkal nagyobb rossz lett belőle, mondjuk nem pont ilyen, de mondjuk Ausztráliába ugye bevitték a nyulakat, és akkor a legnagyobb probléma, mert nincs természetes ellensége, és a nyulak mindent felzabálnak, akkor megpróbáltak egy ilyen egy betegséget bevinni, és akkor ezzel kontrollálni ezt. De általában az a szkeptikus vagyok, mert amikor az ember belenyúl egy ilyen természeti egyensúlyba, akkor ritkán találja el, hogy mit kell csinálni.
Hogyne, de mi eleve nem olyan anyagokat vizsgálunk, ami akár szintetikusak lennének, vagy tehát egészen más területeken mozgunk, és az első rendű szempont a gondosság és az elővigyázatosság alapelve. Tehát itt pont az működik szerintem nagyon jól, hogy ne engedjünk semmi olyat be a rendszerbe, amiről nem bizonyosodott be, hogy
igen. Vagy azért, mert régi, és kipróbált, évszázados, vagy azért, mert olyan egyszerű, hogy átlátható, igaz?
Így van, vagy egyszerűen egy természetes anyag. Tehát például nem olyan régen került be a szódabikarbóna is a látókörbe, mint egy olyan anyag, amit fel lehet használni növényvédelmi célra. Tehát ilyesmire gondolok, hogy nem, hogy mondjam, kicsit ebbe a technokrata megközelítésben mindig azt érzem, hogy gyorsan kitalálunk valami újat, aztán, ha majd más kiteríti azt róla, hogy káros, akkor betiltjuk. Nem, itt egy kicsit a megközelítés más. Erre akartam kiukadni.
Értem.
Így bizonyítsuk be, hogy nincsenek veszélye, és akkor engedjük meg.
Igen. Na most van szerintem még egy szempont is, hogy a növények képesek bizonyos önvédelemre. És ön is említette, hogy először is olyan fajokat kell, vagy olyan fajtákat kell használni, amelyek önmaguk is ellenállóbbak, tehát a betegségekkel, a kártevőkkel szemben.
Igen.
De viszont van egy olyan is, hogy ezeket a növényeket lehet társítani.
Tehát
én, mint Krisna hívő, én nem eszem hagymát. És nagy, jó pár évvel ezelőtt egy ismerősöm kertjében azt láttam, hogy ott virul a hagyma. És mondta, hát te eszel hagymát? Nem eszem hagymát, de ez a hagyma azért van ott, mert ez elriaszt bizonyos kártevőket. Azóta megtanultam, hogy például kaprót, meg bazsalikomot lehet, hogy itt-ott egy-egy tövet belerakni, és akkor mindjárt ez a rovar nyomás, ez csökkeni. Nem azt mondom, hogy eltűnik. De ugye csökken ez a nyomás, és akkor marad valami. Tehát így valahogy az a tapasztalatom a saját kis kertemben, hogyha nem törekszünk ilyen mohóságra, tehát nem mohó módon állunk hozzá, hogy nekem az egészet ide, hanem jut is, marad is alapon közelítjük, akkor lényegesen nyugodtabb, egy ilyen egyensúlyibb, vagy egyensúlyban levő környezetet teremtünk magunk elé, és akkor a rovarok is esznek, és mi is eszünk. Tehát így nem fog élni.
Na de így van. Viszont... Vagy például, ha nem, vagy hogy így közbevágok, az a diverzitás, akár a növényi diverzitás a gazdaságban azért is jó, mert számos olyan élőlénynek, állatnak ad otthont, amely esetleg egy kártevő természetes ellensége. Tehát, hogy mondjam, hogyha sok magas szinten van a biodiverzitás a gazdaságban, akkor tulajdonképpen kiegyenlítődnek ezek a hatások. Mert vegyszerekkel sokszor a betegségek, kártevőknek a ellenségeit, illetve amik féken tartanak ezeket, azokat a faktorokat is kiiktatjuk.
A legújabb ilyen frász, ez az ázsiai katica bogár. Nem tudom, hogy ez hogy jött be, ezt valaki behozta, vagy ezek csak úgy saját lábukon vagy szárnyukon beröpültek ide. Mert azt tapasztaljuk, hogy ugye most már ez a bizonyos kis hétpettyes, emblematikus óvodai jelkép, ez már szinte teljesen kipusztult, mert kiszorították ezek a bizonytalan bevándorlási státusszal rendelkező ázsiai katicák, akikről ráadásul azt hallani, hogy nem csak ilyen petéket, meg más rovarok lárváit eszik, hanem a mi itthoni katicánkat is, sőt, ha nincs mit tenni, akkor a növényt is lezabálják. Tehát valójában ez már nem mint egy pest control, hanem mint egy pest jelenik meg. Tehát mit lehet tudni ezekről az ázsiai katicákról?
Hát én azt gondolom, most konkrétan sajnos nem tudom, hogy ez hogy jutott be, de bármikor bekerülhet most már szinte bárhova, akár a nemzetközi kereskedelem, az utazás, minden, akkora forgalom van, hogy itt jön minden. És hogyha megfelelő élőhelyre talál, és ugye most beszélhetünk erős a globális felmelegedés, vagy ezek a környezeti hatások, amik mi magunk váltunk ki valószínűleg a tevékenységünkkel, azok mindenhol kicsit megváltoztatják, úgy érzem, a viszonyokat, tehát Magyarországon is például sokkal inkább jó, megfelelő környezetre találhatnak ilyen behurcolt élőlények, akár igen, növények, gyomok, vagy kártevők is.
Igen. Persze itt van egy másik oldala is, mert ez is valahogy a mohósággal függ össze, hogy mi minden áron karácsonykor is epret akarunk enni, ugye? És akkor ezt valahonnan a déli féltekéről kell hozni. Ilyen, hát én emlékszem még, akkor még ez egy nagy felháborodást keltett, ma már a szemünk serebben, amikor a 90-es évek elején megjelent a chilei cseresznye. Ugye a boltokban, hát egyes bizonyos boltokban is méreg drágán, és meg kell mondani, nagyon szeretem az avokádót, és a múltkor láttam az egyik nagy áruházban, szupermarketben láttam fán érlelt, igazi, valódi érett avokádót. És persze, hogy drága volt, de amilyen nem vettem meg, az az, hogy Chiléből hozták. Egyszerűen olyan bűntudatom lett volna ettől. Ugye hát ez egy teljesen erőltetett dolog, és ennek megvannak ezek a negatív következményei, ugye, hogy kontrollálhatatlan lesz aztán, hogy honnan, azzal az áruval, honnan milyen kártevők, betegségek, stb. Jönnek be. Tehát ez egy teljesen felesleges, tehát a tavalyi alma termésemből a pincémben, mert az is van, a pincémben eltettem almát, és 2 hete vettem ki az utóját, és csináltam bele almás rétes, és nagyon finom volt. De hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha mi megelégszünk azzal, ami itt megterem, és hát olyan, amilyen, hát kicsi, meg foltos, vagy mit tudom én, de elállt a vaszig. Ugye húsvéti rozmarinnak pont az a neve, azért ez a neve, mert húsvétig eltartható egy pincében. Ami azért nem rossz. Nem tudom, egy ilyen szupermarketbeli alma, nem mondjuk már mindig szegény, ennek a szegény konkrét szupermarketnek a nevét, mert ugye a többi se külön. Tehát, hogy ő nem tudom, hogy ez meddig tartható el. Hát lehet persze, hogy annyira denaturálva van, hogy akár meddig eltartható, nem is benne semmilyen élő anyag, de hát szóval nem az a kategória.
És nem is kell olyan sokat visszamenni az időbe, és így működött. Tehát náluk is meg lehetett találni a módját annak, hogy egész évben egészségesen, sok színűen lehessen táplálkozni. Persze. Nem ettünk télen kígyóborkát, hanem savanyú káposztát. Most csak,
hát igen,
ha ilyenekre gondolom.
Persze, és ugyanúgy egy egészséges zöldség.
Sőt, azt hiszem.
Igen.
Jobban járnak.
Van itt azonban egy nagyon kemény kérdés. Egy nagyon kemény kérdés. Ugye végig azt mondtuk, hogy elégedjünk meg azzal, ami egy ilyen békés módon megterem. Ne legyen az élelmiszer termelés egy állandó háború. Rendben. De vajon meg lehet termelni 7 milliárd embernek az ennivalóját ilyen módon?
Az ökológiai gazdálkodással, vagy pedig a...
Hát ökológiai gazdálkodással.
Erre tanulmány is született, ugye, mert mindig ez az egyik fő érv, hogy a génmódosítás és azért a genetikai módosítás a növénytermesztésben ezért van szükség, mert az éhező világot kell ellátnunk.
Na jó.
De a kérdés nem ez, hanem általában az elosztás.
Igen.
Tehát, ha már itt tartunk. De született olyan tanulmány, ami erről szól, hogy ökológiai gazdálkodással is helyi szinten, igen, el lehet látni az emberiséget, hogyha a táplálkozásunkat is természetesen hozzáigazítjuk.
Igen, és mit jelent konkrétan ez a hozzáigazítás?
Most egy kicsit tudom, hogy ez irányban is akarunk elmenni, de akkor én magam hoznám föl azt, hogy a mezőgazdaságban a növénytermesztés legnagyobb része arra megy el, hogy az állatokat takarmányozzuk.
Igen.
Például. Igen. Tehát rettenetes mennyiségű takarmányt használunk el, vagy növényt és területet áldozunk erre. Hogyha ezt másképp osztanánk föl, és mi magunk ennénk meg, ezt lehet, hogy elég lenne ennek sokkal kisebb hányada.
Én meg vagyok győződve, hogy biztosan elég lenne. Tehát ugye tudnivaló, hogy az Amazon őserdeit azt már gyakorlatilag 90%-ban kivágták, és ez is az egyik oka a globális felmelegedésnek, mert az a rengeteg széndioxid, amit ezek megkötve tartottak, az most a légkörbe kerül, és emeli az ilyen úgynevezett üvegházhatású gázoknak az arányát. De vajon miért vágták ki? Nem a fa miatt vágták ki. Azért vágták ki, mert ezeken a területeken ugye szójaültetvényeket csinálnak, vagy marha legelőt csinálnak, a szóját azt szintén a marhákkal etetik meg, és hús. És hús. Hús termelésre. Na most az a helyzet, hogy egy húsevőnek a fenntartásához 7-szer annyi mezőgazdasági terület kell, mint egy növényevőjéhez, és ha jól tudom, 100-szor annyi ivóvíz.
Renge, igen.
Tehát ez, és ugye itt említette, hogy az elosztással van a baj, tehát ugye nem feltétlenül a termés, hanem az elosztással. Ezzel kapcsolatban én, hát ugye, és hogy ugye az a lózunk, a génkezelt vetőmagok, meg a kemizálás, meg a rettenetes mérges növényvédő szerekkel kapcsolatban, hogy szükség van erre a mennyiségre, az emberiség etetésére. Na most ez persze egyfelől igaz, hogy szükség lenne, de mi történik? Hadd mondjak egy szörnyű példát. Van egy szent folyó Indiában, úgy hívják, hogy Yamuna. Az annyira része az indiai kultúrának, hogy még az India nemzeti himnuszában is dicsőítik a Yamunát. Csak az a baj, hogy a Yamuna már nem létezik. Ugyanis a Yamunát, amely Himalájából, gletszer olvadásból indul, a Yamunát már egy északi államban, Harjanában elterelik, és teljes egészében az utolsó cseppig rizsföldek öntözésére használják fel. Tehát már Delhibe nem jut semmi, Delhibe aztán beleömlik a városi szennyvíz, meg az ipari szennyvíz, és amikor eléri ezeket a szent helyeket, Braját, ott már gyakorlatilag mérgező, vegyes, kommunális és ipari szennyvíz áramlik, és az emberek hívén, hogy ez egy szent folyó, megfürdenek benne, megbetegszenek, és a gyerekek meghalnak. Szörnyű az egész. Na most, mi történik azzal a rizssel, amit termelnek? Az utolsó szemig exportálják. Tehát itt megint megjelenik a mohóság, megjelenik a kapcsiság, az, hogy tulajdonképpen 50 millió ember től vonták el az egészséges ivóvizet. Jó, tudom, Indiában 50 millió az egy ilyen kerekítési különbözet, az 1 milliárd fölötti lakossághoz képest, de azért bocsánatot kérek, azért az jelentős. Tehát 5 magyarországnyi embernek nincs egészséges vize, nincs normális tápláléka, mert azzal a vízzel öntözik a kertjeiket, ami ebbe a Yamuna medrébe jövő szennyvíz, és minden zöldség mérgező. Nehéz fémekkel van szennyezve, férgekkel, tehát ugye ezek a folyóvizek ráadásul ilyen férgekkel is vannak szennyezve, tehát az egész egy borzalom. Szokás azt is mondani, hogy a 20. század az az olajról szólt, és a 21. század pedig a vízről fog szólni. Ez történik, kérem szépen. A másik dolog, ami történik, nem tudom, hogy ez mennyire szakterülete, és mennyire rablom el a témát, de azért azt hadd mondjam el, hogy Afrikában, ahol van víz, de nincs tőke. Kína, Szaúd-Arábia és más, tehát gazdag, olajgazdag, meg egyéb gazdag országok 100 000 és millió hektárokat vásárolnak fel, ahol gabonát termelnek, amit az utolsó személyig exportálnak. Sőt, még azt se lehet mondani, hogy ez annyiból jó az afrikai lakosságnak, hogy legalább munkához jutnak, mert például 2 millió kínai dolgozik ezeken az ültetvényeken, és a helyi lakosságot közel nem engedik. Tehát itt megint a gyarmatosításnak egy újabb szakaszához értünk, ami most a vízről szól, a vízről, a gabonáról. És Kína nagyon büszke is lehet arra, hogy megszüntette az éhínséget, csak az a baj, hogy a folyamat során annyira kimerítették a vízkészleteket, tehát hogy Pekingtől északra vannak ilyen búzatermelő, délebre meg ugye víztermelő területek, hogy már, tehát már nem tudnak annyit termelni, mert nincs víz. Uh-huh. És most ezt így oldják meg. De ez megint egy ilyen hihetetlen kizsákmányoló struktúra, amit hát nem lehet szó nélkül nézni. Tehát említette ezt a problémát, tehát hogy mire megy az, amit megtermelünk. Tehát ez egy annyira kemény dolog, hogy egy kicsit pihenjünk, hallgassunk egy kis zenét, és utána beszéljük ezt meg aprólékosabban.
Rendben.
Az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és Bauer Leával beszélgetünk itt a Biokontroll Hungáriának az irodájában, amelynek ő a nemzetközi osztályvezetője. Ugye arról beszélgettünk, hogy ez a rettenetes mohóság, ez emberek millióit teszi tönkre, és rengeteg bajjal jár, és itt tulajdonképpen emögött ott van az a dolog, hogy ugye mindenki húst akar enni, hát az egész étrendünk elmozdult a 100 évvel, vagy akár csak 50 évvel ezelőttihez képest. Tehát hogy néz ez ki ez a dolog?
Igen, ez így van. Gyakorlatilag a fehérje tartalmú növényeinket arra termesztük, azzal a céllal termesztjük, hogy az állatoknak takarmányt és fehérjét biztosítsunk. Régen sokkal nagyobb százalékot képviselt a saját étrendünkben a fehérje tartalmú növények fogyasztása.
Most segítsük a hallgatóknak, mondjuk egy pár ilyen növényt, hát ha már nem
borsó, is tudják. Borsó, lencse, bab. Sokkal többet tettünk ezekből. És most húsformájában veszik a emberek nagy része magukhoz, és ugye ahogy egyre jobb anyagi helyzet vagy gazdasági helyzet alakul ki a fejlődő országokban is, ott is egyre nagyobb húsfogyasztásra.
Hát Kína a legnagyobb példa, ott most egy ilyen óriási sertésboom van, ugye a kínaiak egyébként is mindent megesznek, aminek négy lába van kivéve az asztalt, ezt ők saját maguk állítják magukról, de ugye ott a sertés az a nagy nemzeti étel, és hát most iszonyatos nagy sertésboom van, de hát ez előbb-utóbb úgy felborítja az egyensúlyt, hogy mint annak a rendje.
Innen ered ez az európai szója probléma is, ugye gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon nagy mennyiségű szója importjára szorul az egész Európai Unió, és ennek a takarmányozása fő cél, az iránya, sőt, kizárólag a takarmányozás, és itt ez a vonal szennyeződik a GMO-kkal a leginkább. Tehát igen. Annak ellenére, hogy a fogyasztók maguk elutasítják a GMO genetikailag módosított növényekből származó termékek fogyasztását, így az élelmiszer láncon keresztül a takarmányozással mégiscsak bekerül a mi rendszerünkbe is.
Igen. És nagyon fontos a gazdasági oldal, hogyha valaki ezt megveszi, ezt a húst, akkor úgy akkor is támogatja ezt a rendszert, ha egyébként nem ért vele egyet.
Ez így van, nem is tudjuk kiküszöbölni, tehát mint fogyasztók, mert ugye ennek a jelölése sincs megoldva. Egy-két tagállam önkéntes alapon kialakított jelölési rendszer, de unió szinten nincs.
Hát erre persze megvan egy Krisna ívőnök a válasza, nem kell húst tenni. Tehát eleve, hát igen, itt ez egy nagyon messzire vezetne, de azért azt elmondanám, hogy az egyik legfontosabb brahminikus erény a kegyesség. És sajnos az van, hogyha ezt az elvet nem követjük, és kegyetlenek vagyunk az állatokkal szemben, annak egyenes következménye, hogy ez az erőszak, ez a kegyetlenség megjelenik az emberi társadalomban is. Tehát ezt mondjuk nem mindenki fogja első bemondásra elfogadni, de az a rengeteg háború, ami most van, a terrorizmus, ezek mind összefüggenek a húsevéssel. Mert egy olyan modellt követnek, amelyet a társadalom egy másik síkon, az állatokkal kapcsolatban elfogadhatónak tart.
De ezzel párhuzamosan azt is mondom, hogyha valaki nem akar GMO-kat fogyasztani, és annak származik, hogy se válaszol biotermékeket, és ez az egyetlen olyan gazdasági, mezőgazdasági rendszer, ami ellenőrzötten kizárja a GMO-k használatát.
Most nézegetem a névjegyét, hogy ugye nemzetközi osztályvezetője. Mit kell nemzetközni egy ilyen biokontrollnál?
Egyre inkább sokrétű ez a feladat. Azt tudni kell hozzá, hogy mi, mint EU tagállam, az EU ökológiai előírásait alkalmazunk. Tehát erre létezik egy jogszabály, és az EU területén ezt egységesen alkalmazunk. Ez az alapja a biónak. Ami ennek megfelel, azt nevezhetjük és jelölhetjük a piacon biotermékként. Viszont nem ilyen egyszerű a helyzet. Egyrészt ez az EU jogszabály is változik, most is épp van ilyen
gondolom,
folyamat.
Hogy lazítják, nem?
Nem,
nem feltétlenül.
Nem feltétlenül. Az EU bizottsága szükségét érezte annak, hogy módosítson ezen a jogszabályon, de sok esetben pont azokat a pontokat szeretné azonnali hatállyal eltüntetni belőle, ami bizonyos lehetőségeket, mozgásteret biztosít az ökológiai gazdálkodóknak, mondjuk teszek egy példát, vagy mondok egy példát, hogy nem ökológiai vetőmagot használjon. Az a igazság, hogy emögött egyfajta meg nem értés van, mert nem értik azt, hogy még nem vagyunk azon a szinten, hogy nem tudjuk 100%-ban biztosítani a biovetőmagot magunknak. Tehát ezt nem ilyen módszerekkel kéne most megállítani, hogy akkor tiltjuk, hanem erés kutatást, projekteket, nemesítési projekteket kéne bevezetni, és akkor utána lehetne. De számos ilyen pont van a jogszabályban, ezeket ki akarják venni, de egyéb más technikai módosítások.
Hogyha már ezt említette, magyarázok meg egy kicsit, mert én se értem, és talán esetleg a hallgatók számára sem teljesen világos, hogy egyébként úgy probléma lenne az, hogy nem ökológiai termelésből származik a vetőmag, csak még nem vagyunk készen, vagy pedig ez egy mondva csinált probléma.
Hogy mondjam, alapvetően ökológiai vetőmagot kell használnunk, tehát aminek a vetőmag előállítása során is betartották az előírásokat. Csak hogy nincs ebből teljes faj skála. És fajta skála most a piacon. Tehát mondjuk alapvető gabonákból, gabonafélékből van, de az a rengeteg zöldség fajta, amit alkalmazunk, abból nem feltétlenül áll.
És miért baj az, hogy nem ökológiai termelésből van a vetőmag?
Én úgy gondolom, alapvetően nem baj. Azt, hogy csávázott vetőmagot használjunk, tehát ami vegyszerrel kezelt, szintetikus vegyszerrel, azt eleve kizárjuk. Tehát igen. Azt nem lehet egyébként sem felhasználni. De külön engedélyezési eljárás van erre kidolgozva, hogyha nem lehet beszerezni valamiből biót, akkor megengedjük, hogy nem bió, csávázatlant fel lehessen használni. Uh-huh. Ez nem akkora probléma, valami fajta fejlődést persze fel kellene mutatni, hogy minél nagyobb legyen a kínálat, de ha most ezt hirtelen elvágnánk, akkor nagyon beszűkítenénk az ökológazdálkodók mozgástét. Tehát egyszerűen leszűkülne az értem. A növény spektrum, amit tudunk termeszteni.
Most eszembe jutott valami, akkor lehet, hogy például azért nem jó, ha nem ökológiai, mert akkor esetleg egy olyan vonalból veszek, ami nem annyira ellenálló, mint hogyha már egy ökológiai gazdálkodásból a környezet hatására kiválogatódott stabilabb mag lenne?
Nem, ez egy másik kérdés. Tehát másik bármelyik kérdés. Fajtából lehet biót csinálni. Az a lényeg, hogy egy generációt, vagy mindegy évelő növényeknél ez másképp van, eltöltsön ökológiai területen. Tehát az, hogy milyen fajta, az gyakorlatilag itt most nem kérdés, az már a gazda választása. Tehát az az ő döntése, igen. Hogy a fajták közül mit választ.
Igen. Én már ebben is élenjáró vagyok. Tavaly annyira nem értem rá lemenni a kertembe, hogy az összes retek felmagzott. És persze,
és hát, saját
és akkor a saját magot. Most már egy ilyen ökológiai, vetőmag, meg a rúkola is felmagzott, és hát ezeket, hát akkor már ott van, akkor megfogjuk, és használjuk.
Igen, ez így van. Jó. Ez csak egy példa volt, tehát sok minden szeretne belenyúlni most a bizottság, egyrészt amire még nem érett meg az ökológiai gazdálkodás mostani helyzete. Más dolgokban most nem menjünk be, teljes technikai kérdésekbe félreértés van. Minden esetre egy, hogy mondjam, az ökológiai, teljes EU-s ökológiai szektor felháborodását és ellenérzését kiváltó javaslat került az asztalra, úgyhogy most a nagyon sok tagállamban rengeteg ember munkáját azt teszi ki, hogy próbáljunk ezen javítani. Tehát van mód erre természetesen, és már most ez sokkal jobb helyzetben vagyunk, már sokat változott a jogszabály szövege, de például ez is a munkám része. De egy másik nagyon fontos az, hogy ugye van az EU biós jogszabály, ez az alap, de vannak úgymond akár nemzeti, vagy akár privát szervezetek kezében lévő ennél szigorúbb feltételrendszerek. És hogyha mondjuk ilyen piacra szeretne értékesíteni egy magyar biogazdálkodó, akkor vizsgálni kell az ellenőrző szervezetnek azt, hogy ennek a plusz előírásnak is megfelel. Aha. Van ilyen Svájcban, számos szervezet Németországban, ugyanilyen a Demeternek a biodinamikus előírás rendszere. Tehát, vagy hogyha valaki például EU-n kívül szeretne exportálni terméket, akkor egy annak az országnak az előírása szerint is ellenőrizni, vagy akár tanúsítanunk is kell. Úgyhogy ezek.
Értem. Hát nagyon szépen köszönöm Bauer Leának ezt az érdekes beszélgetést. Itt rengeteg rémes dologról is esett szó, meg rengeteg nehézségről, meg bajról. Tudnánk-e valamiféle pozitív véget, vagy záró gondolatot kínálni a hallgatóknak?
Hogyne, köszönöm szépen én is ezt az érdekes beszélgetést, és mindenképp elmondanám azt, hogy azért az ökológiai gazdálkodás az az ága a mezőgazdaságnak, ami napjainkban a legdinamikusabban és legnagyobb mértékben nő, és a fogyasztók ökológiai termékek iránti keresete hihetetlen mértékben növekszik Európa szerte, úgyhogy ez mindenképp bizakodásra ad okot, és egy optimista végszó.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Góranga! Hare Krishna.